A Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap megnyitja kapuit a Notre Dame. A 700 millió eurós felújításon 2000 mesterember dolgozott 5 éven keresztül. A párizsi székesegyház újjáépítésére 846 millió eurót gyűjtöttek össze 150 ország 340 ezer adományozójától, a többletforrásokat pedig más műemlékek helyreállítására fordították. A 2019 áprilisi tűzvész konkrét oka még mindig ismeretlen, a nyomozók egy véletlen balesetet tartanak a legvalószínűbbnek. Orbán Viktort audiencián fogadja Ferenc pápa Rómában, erősítette meg az MT-nek Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Szent Atya a tervek szerint szerdán találkozik a magyar kormányfővel, reggel 8 órakor kerül sor az audienciára a vatikáni 6. pálteremben. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta II. Efrém Ignác szír ortodox pátriárkát, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan. A tárgyaláson részt vett Azbej Trisztán, üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár is. Áttekintették és különösen aggasztónak nevezték a Szíriában ismét fellángolt harcokat, amelyek nyomán újra súlyos veszélybe kerültek a helyi keresztény közösségek. Második Efrém Ignác köszönetet mondott a magyar népnek a támogatásáért. Fokozni kell a magyar kormányzati békemisszió erőfeszítéseit az ukrajnai háború minden eddiginél súlyosabb eszkalációs kockázata miatt, dolgozni kell a diplomáciai csatornák nyitvatartásán, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Moszkvában, miután orosz kollégájával, Szergej Lavrovval tárgyalt. Szijjártó Péter arról beszélt, az elmúlt 1000 nap bebizonyította, hogy ennek a háborúnak nincs megoldása a csatatéren, csak is tárgyalásokkal. Arra is kitért, hogy a kormánynak teljesen világos és felvállalt, nyilvános célkitűzése a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése Oroszországgal a szankciók által nem érintett területeken. Az ukrán elnök a kiadó japán hírügynökségnek adott interjújában hangsúlyozta, Ukrajna diplomáciai úton kívánja lezárni az Oroszországgal vívott háborút és visszaszerezni megszállt területeit. Volodymyr Zelenszkij szerint azonban ezek a lépések csak akkor valósíthatóak meg, ha az ország NATO tagsága biztosítottá válik. Elismerte, hogy országa számára a háború rendkívül nehéz szakaszba lépett. Az EU új diplomáciai vezetője bejelentette, hogy az Unió egy új, a 15. szankciós csomagról tárgyal Oroszországgal szemben az Ukrajna elleni háború miatt. Kaja Kallas elmondása szerint Európa azt tervezi, hogy növeli a nyomást az orosz gazdaságon, és tovább gyengíti a Kreml háborús képességét. 1 milliárd euró értékű közös határ- és közútfejlesztési tervcsomagot terjeszt Brüsszel elé Magyarország és Ukrajna, jelentette be a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára ukrán kormányzati tisztségviselőkkel közösen. Magyar Levent elmondta, a terv többek között tartalmazza két autópálya kapcsolat kiépítését és egy új teherforgalmi átkelőhely létesítését, valamint az ehhez kapcsolódó útfejlesztéseket is. Ezen kívül hamarosan megnyitják a Nagyhódos és az ukrajnai Nagypalát közötti határátkelőhelyet is. 50 évvel ezelőtt minden 5. ember európai állampolgár volt a világon, most már csak minden 10. ismertette az adatokat Hankó Balázs Brüsszelben. A kultúráért és innovációért felelős miniszter a foglalkoztatási, szociálpolitikai, egészségügyi és fogyasztóvédelmi tanács ülésére érkezett a belga fővárosba. Azt mondta, a versenyképesség és a demográfia elválaszthatatlan egymástól, ez a kettő prioritás hazánk számára. A jövő évi adótörvényekkel a vállalkozások adó és adminisztrációs terheit is csökkentjük, jelentette ki a pénzügyminiszter, miután hivatalában fogadta nagy eleket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara újonnan megválasztott elnökét. Varga Mihály emlékeztetett, ma Magyarország nyújtja a legalacsonyabb 9%-os társasági adókulcsot az Európai Unióban, valamint beszélt arról, hogy két lépésben megduplázzák a családi adókedvezményeket, és további 2 évvel meghosszabbítják a kedvezményes 5%-os lakásáfát is. A magyar fogyasztók fizették a legkedvezőbb rezsidíjakat Európában novemberben, és vásárlóerő paritás alapján is Magyarországon volt a legalacsonyabb a lakossági fogyasztók által fizetett földgáz és villamos energia átlagára, tudatta Németh Szilárd. A rezsicsökkentés fenntartásáért felelős kormánybiztos az európai fővárosok árait bemutató nemzetközi összehasonlító vizsgálat eredményeit ismertette. Az országos mentőszolgálat veszi át a jogosítványszerzéshez kapcsolódó életmentő oktatást a középiskolákban. Emlékeztettek, a köznevelésben és a szakképzésben tanuló végzős diákok számára már elérhető az ingyenes B-kategóriás gépjárművezetői elméleti tanfolyam. Végül az időjárásról. Szürkeségre, párára, borúra kell készülnünk, bár a köd a legtöbb helyen ritkul majd napközben. Számottevő csapadék nem hullik, a szél gyenge marad. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és 0, napközben +2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai. Bartók Beáta zenei szerkesztő, Debnár Ádám hírszerkesztő, Kvasszinger Jenő technikus. Nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk esti műsor kínálatunkat. Elsőként Alessandro Baricco Novecento című írásának harmadik részét, majd Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 11. részét sugározzuk. A 21 órai híreket követően a Megértés hullám hosszán című interaktív műsorunkban ma este Buda Péter atya várja hallgatóink telefonhívásait. 21 órától 22 óráig rádiónk tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási frekvenciáján adventi és istenes versekből válogat dr. Hanisné Petró Valéria magyar tanár. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melynek elején az első miskolci adventi gyertyagyújtásra visszük el önöket, ahol többek között a város polgármesterével beszélgettünk. Majd a 4. forrás és innováció civil konferenciára látogatunk el. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadásra szól majd Hitvalló című műsorunkban. Adventről beszélget Vámosné Jacsúrit a hitoktató tanítványaival. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 55 perckor jelentkezünk.
szomszédnak csókolása, cipolyanik lobogása, és hevítő sóhajod. Érintésed, lassulása, ülelésed, ropogása, ritmusodnak gyorsulása, és szédítik kacajod. Sikolyod, szemeidnek csillogása, énekednek csitulása, lihegésednek hullámzása, és becéző szavaid. Én sem volnék, ha nem volnád, ha te
könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alessandro Baricco Novecento című írásának harmadik részét Csúlya Imre előadásában hallják.
Nyár volt. 1931 nyara, amikor a Virginianre felszállt Jelly Roll Morton. Tiszta fehér volt rajta minden, még a kalapja is, és az ujján gyűrű, egy ekkora gyémánttal. Ő, ha valahol fellépett, a plakátokra ráírta. Ma este Jelly Roll Morton játszik, a jazz feltalálója. De nem csak úgy írta, meg is volt róla győződve, ő a jazz feltalálója. Zongorán játszott. Mindig a közönség felé fordulva ült a széken, és a kezei, mint két pillangó, lehelet könnyűek. Valahol valaki egyszer beszélt neki Novecentóról. Ilyesmit mondhatott neki. Az ott a legnagyobb, a világ legnagyobb zongoristája. Akármilyen képtelenül hangzik, de valahogy így történhetett. Soha egyetlen egy hangot sem játszott Novecento a Virginianen kívül. Mégis a maga módján nevezetes személyiség volt azokban az időkben. Kisebb fajta legenda. Akik leszálltak a hajóról, valami különös zenéről beszéltek, meg egy zongoristáról, akinek mintha négy keze lenne, olyan sok hangot szólaltak meg egyszerre. Érdekes történetek keringtek, igazak is olykor, mint például a Wilsonnal, azzal az amerikai szenátorral kapcsolatos, aki az egész utat a harmadosztályon tette meg, mert Novecento ott zongorázott, mikor nem a normális hangokat játszotta, hanem a sajátjait, amik nem voltak normálisak. Volt ott lent egy pianinója, és délutánonként vagy késő éjszaka lement oda. Először az embereket hallgatta. Azt akarta, hogy elénekeljék a maguk dalait. Néha valaki egy gitárt is előszedett, vagy egy harmonikát, valamit, és elkezdett játszani. Dalokat, amik ki tudja honnan származtak. Novecento figyelt. Azután először csak könnyedén megérintette a billentyűket, miközben azok ott énekeltek, vagy a hangszerükön játszottak. Könnyedén megérintette a billentyűket, míg nem az egész lassanként igazi zenélésé vált. A pianinóból fényes és fekete hangok bújtak elő, de ezek a hangok egy másik világból érkeztek. Minden benne volt, egyszerre minden, a föld valamennyi melódiája. Az embernek egyszerűen elakadt a lélegzete. És Wilson szenátornak is elakadt, ahogy azt az izét hallgatta, és túl azon a harmadosztályi histórián, ő, ahogy ott ült, halál elegánsan, odalent a bűz közepén, mert ott tényleg bűz volt, szóval leszámítva azt a históriát, szinte erővel kellett őt levinni akkor a hajóút végén, mert ha rajta múlt volna, ő ott marad, hogy Novecentót hallgassa az egész hátra lévők életében. Komolyan, az újságok is hozták, és tényleg igaz volt. Pontosan így történt. Szóval, valaki odament Jelly Roll Mortonhoz, és azt mondta neki, azon a hajón van egy alak, aki a zongorával azt csinál, amit csak akar. És amikor éppen olyan a hangulat, a jazz játszik, de amikor nem olyan, akkor valamit, ami olyan, mint 10 jazz együttvéve. Jelly Roll Morton nem volt éppen könnyű eset. Jól tudta ezt mindenki. Azt felelte, már hogy zongorázhatna jól valaki, aki még ahhoz is gyáva, hogy leszálljon arról a hülye hajóról, és mint egy féleszű elkezdett röhögni. Ő a jazz feltalálója. A dolog ennyiben is maradt volna, csak hogy akkor valaki megjegyezte. Jól teszed, ha nevetsz, mert ha az ott egyszer mégis úgy dönt, hogy leszáll, te visszamehetsz a kuplerájukba zenélni. Isten bizony! Jelly Roll abba hagyta a röhögést, előkapott a zsebéből egy kicsi gyöngyházmarkolatú pisztolyt, a hapsi halántékához szorította, és nem lőtt, de azt kérdezte, hol van az a hajó? Arra gondolt, legyen párbaj. Ez akkoriban divatos dolog volt. Kihívták egymást egy-egy bravúr darab eljátszására, s végül az egyikük győzött. Zenész virtus. Semmi vér, csupán egy nagy adag gyűlölet, azaz igazi gyűlölet, olyan méről fakadó. Hangjegyek és pia. Egy teljes éjszakán át eltarthatott. Ez járt akkor ott Jelly Roll fejében, hogy már vége legyen ennek az óceán zongoristája mesének, meg minden. Hogy már vége legyen. A probléma csak az volt, hogy Novecento, az igazat megvalva, még soha nem zongorázott a kikötőkben. Nem akart ott zongorázni. A kikötő egy kicsit már a szárazföldet jelentette, és ez nem tetszett neki. Ő csak ott zenélt, ahol ő akart. És ahol ő akart, az a tenger közepe volt, amikor a föld már csak távoli fény, vagy emlék, vagy remény sugár. Ő ilyen volt. Jelly Roll Morton káromkodott, mint egy kocsis, aztán vett magának egy jegyet Európába meg vissza, és felszállt a Virginianre. Ő, aki még soha nem tette a lábát olyan hajóra, ami ne a Mississippi ment volna fel és le. Ez a legnagyobb baromság, amit eddig életemben csináltam, mondta megtüzdelve néhány káromkodással a búcsúztatására érkező újságíróknak Boston 14-es számú mólóján. Aztán a kabinjába zárkózott, és megvárta, hogy a föld távoli fényé, emlékké, vagy reménysugárrá váljék. Novecentót? Hát őt ez az egész nem igazán érdekelte. Nem is nagyon értette. Párbaj? Minek? De azért kíváncsi volt. Hallani akarta, hogy az ördögbe zongorázhat a jazz feltalálója. Nem viccből mondta Amoszt, úgy is gondolta, hogy Amoszt tényleg a jazz feltalálója. Gondolom az járhatott az eszében, hogy valamit tanulhatna tőle. Valami újat. Ő ilyen volt. Egy kicsit, mint az öreg Deni. Teljességgel hiányzott belőle a versenyszellem. Fütyült arra, ki nyer. A többi. Az érdekelte őt. Az összes többi. A hajóút második napján 21 óra 37 perckor, miközben a Virginian 20 csomós sebességgel Európa felé tartott, Jelly Roll Morton megjelent az első osztály báltermében. Szuperelegánsan. Tiszta feketében. Mindenki nagyon jól tudta, mit kell tennie. A táncosok megálltak, mi, a zenekar tagjai leengedtük a hangszereinket, a pincér töltött egy viszkit, az emberek elnémultak. Jelly Roll elvette a viszkit, odament a zongorához, és Novecento szemébe nézett. Egy szót sem szólt, de a levegőben ott lógott a mondat. Gyerünk, állj fel onnan! Novecento felállt. Maga az, aki a jazzt feltalálta, ugye? Ja, te pedig az vagy, aki csak akkor zenél, ha a feneke alatt az óceán van, ugye? Ja. Bemutatkoztak egymásnak. Jelly Roll rágyújtott egy cigarettára, letette az zongora szélére, leült, és játszani kezdett. Ragtime-ot. De ez valami olyasmi volt, amit ő előtte még soha senki nem játszott. Nem zongorázott, keze könnyedén siklott a billentyűkön, mint a sejem alsó szoknya, mely könnyedén siklik le egy táncoló asszony testéről. Jelly Roll a végére láthatatlan hangjegyeket hímezett, ott egészen fent, a billentyűk legvégén, mint márványpadlóra aláhulló kis gyöngyzuhatag. A cigaretta még mindig ott volt, a zongora szélén, félig égve, de a hamu mind rajta. Az ember azt gondolhatta, azért nem akar leesni, nehogy zajt csapjon. Jelly Roll az ujjai közé vette a cigarettát, kezei, mint a pillangók, mint már mondtam, fogta a cigarettát, és a hamu továbbra is ott maradt. Esze ágában sem volt leesni. Lehet, hogy valami trükk is volt ebben. Minden esetre nem esett le. Felállt a jazz feltalálója, oda ment Novecentóhoz, a cigarettát az orra alá dugta, a cigarettát, meg a szép rendben sorakozó hamuját, és azt mondta. Te jössz, tengerész. Novecentó mosolygott. Jó szórakozott. Tényleg! Leült a zongorához, és a lehető legnagyobb marhaságot csinálta, amit csak csinálhatott. Eljátszotta a Gyere vissza, apuci című gyerekeknek szóló bárgyudalt. Egy emigránstól hallotta évekkel azelőtt, és többé nem is akart megválni tőle. Tetszett neki. De igazán, fogalmam sincs, mit találhatott benne, de hát neki tetszett. Őrültem meghatónak találta. Az biztos, hogy nem az, amit bravúr darabnak szokás nevezni. Ha akartam volna, még én is el tudtam volna zongorázni. Eljátszogatott egy kicsit a mély hangokkal, megduplázta őket, hozzátett kettőt-hármat a szokásos röpködéseiből, de mindent egybevéve bárgyudal volt, és bárgyudal is maradt. Jelly Roll olyan képet vágott, mint a kisgyerek, akit nem hagynak játszani. Egy farkas gyilkos pillantásával nézett Novecentóra, és visszajult a zongorához. Belevágott egy bluesba. Egy bluesba, amitől még egy német fűtő is sírva fakadt volna. Úgy szólt, mintha a világ összes gyapotföldön robotoló négere benne lett volna a gyapotföldek betakarított termésével együtt. Hát szívszorító volt. Az emberek felálltak, szipogtak és tapsoltak. Jelly Roll még csak nem is biccentett. Semmi. Ismét Novecentó következett. De már a kezdet sem volt jó, mert a zongorához két ekkora víziló könycseppel ült oda, a bluesból kifolyólag. Meghatódott. És ezt meg is lehet érteni. De az igazán abszurd az volt, hogy mindazzal a zenével, amit a fejében és a kezében hordozott, mit kezdett el játszani? Azt a blues-t, amit épp az imént hallott. Olyan szép volt, mondta aztán nekem másnap magyarázatképp. Most szóljanak hozzá! Halvány fogalma nem volt arról, mi az a párbaj. Halvány fogalma sem. Eljátszotta ugyanazt a blues-t. Ráadásul az ő fejében egy csomó akkordá állt össze, végtelen lassúvá, egyik a másik után, mint egy körmenet, dögunalom. A zongora fölé görnyedve játszott, minden egyes akkordot külön kiélvezett. Furcsák is voltak még ráadásul, csupa disszonancia, de ő tiszta szívből élvezte. A többiek kevésbé. Mikor befejezte, néhányan még fütyülni is kezdtek. Na ez volt az a pillanat, mikor Jelly Roll Morton végleg elvesztette a türelmét. Nem is annyira odament, mint inkább egyetlen ugrással ott termett a zongoránál. A fogai közt, de azért úgy, hogy mindenki jól hallhassa, pár szót sziszegett. Aztán neki kezdett zongorázni. De a zongorázás nem a megfelelő kifejezés. Mint egy zsonglőr, vagy egy akrobata. Mindazt, amit 88 billentyűvel meg lehet csinálni, ő megcsinálta, iszonyatos gyorsasággal, anélkül, hogy akár csak egy hangot is tévedett volna, anélkül, hogy egy arcizma is rándult volna. Nem is lehet az zenének nevezni. Bűvész mutatvány volt. Felemelő és szép varázslat. Csoda volt. Nincs mese. Maga a csoda. Az emberek örjöngtek, visítottak és tapsoltak. Még az életben nem hallottak ehhez hasonlót. Olyan zűrzavar támadt, mintha szilveszter éjszakája lett volna. Ebben az zűrzavarban egyszer csak Novecentó állt előttem. A lehető legcsalódottabb képet vágta, és egy kissé meglepetnek is látszott. Rám nézett, és azt mondta, de hát ez tiszta hülye. Nem válaszoltam, nem lehetett erre mit válaszolni. Ő odahajolt hozzám, és azt mondta, adj egy cigit. Annyira meg voltam zavarodva, hogy kivettem egyet, és odaadtam neki. Hogy is mondjam, Novecentó nem dohányzott. Még életében nem gyújtott rá. Elvette a cigarettát, sarkon fordult, és odaült a zongorához. Egy kis időbe telt, mire a teremben felfogták, hogy ott ül, és hogy netán zongorázni szeretne. Néhány durvább beszólás is hallatszott, meg nevetés, némi fütyülés. Az emberek már csak ilyenek. Kegyetlenek a vesztessel. Novecentó türelmesen megvárta, hogy valamennyire elcsöndesedjenek körülötte. Aztán egy pillantást vetett Jelly Rollra, aki a bárpultnál állt és pezsgőt ivott, és csak ennyit mondott halkan. Te akartad, te kutyaütő zongorista. Azzal a tőlem kapott cigarettát a zongora szélére helyezte, anélkül, hogy meggyújtotta volna. És elkezdett játszani. A közönség néma csöndben szívott magába mindent, lélegzett visszafojtva, tátott szájjal és szemét a zongorára szögezve. Tisztára úgy néztek ki, mint a gyenge elméjűek. Így maradtak, csöndben, teljesen fejbe kólintva, a befejező gyilkos akkord kisülése után is, mintha száz kéz játszott volna, úgy tűnt, hogy a zongora bármely pillanatban felrobbanhat. Abban a félelmetes csöndben Novecentó felállt, kézbe vette a cigarettámat, kissé előrehajolt, állt a billentyűk fölött, és hozzáérintette a cigarettát a zongora húrjaihoz. Kis sercenés? Kiemelte? Égett. Esküszöm, égett, ahogy egy ciginek égnie kell. Novecentó úgy tartotta a kezébe, mintha egy kis gyertya lett volna. Nem szívott bele, még azt sem tudta, hogy kell az ujjai közt tartani. Néhányat lépett, és Jelly Roll Morton elé állt. Oda nyújtotta neki a cigarettát. Szívd el te! Ehhez te jobban értesz. Ez volt az a pillanat, amikor az emberek felocsúttak a bűvöletből. Fergeteges ünneplésben törtek ki. Kiabáltak és tapsoltak, és teljes volt a káosz, meg minden. Ilyet még nem látott a világ. Mindenki üvöltözött. Mindenki meg akarta érinteni Novecentót. Tisztára egy kupleráj. Az ember csak kapkodta a fejét. De én láttam Jelly Roll Mortont ott, amint idegesen szívta azt az átkozott cigarettát, és a legmegfelelőbb arckifejezést kereste, de nem találta. Igazából azt sem tudta, hova nézzen. És aztán egyszer csak pillangó kezei remegni kezdtek. Igen, remegni. És én láttam, és míg élek, nem felejtem el. Annyira remegtek, hogy a cigaretta hamuja egyszer csak levált, és a szép fekete öltönyére hult, majd onnan lecsusszanva a jobb cipőjére. Fényes, fekete lakcipő, s rajta az a hamu, mint fehér füstszafat. Ő odanézett, nagyon is jól emlékszem rá, ránézett a cipőjére, a lakra és a hamura, és megértette azt, amit meg kellett értenie. Sarkon fordult, és lassú léptekkel, lépésről lépésre, olyan lassan, hogy a hamu meg sem mozdult, keresztül ment a nagy termen, majd eltűnt a fekete lakcipőivel együtt. És az egyiken egy fehér hamu volt, és ő azt is magával vitte, és arra is az volt ráírva, hogy itt valaki győzött, de az a valaki nem ő volt. Jelly Roll Morton az út hátra lévő részét a kabinjába zárkózva töltötte. Southamptonba érve leszállt a Virginianről. Másnap visszaindult Amerikába, de egy másik hajóval. Tudni se akart többé Novecentóról, meg a többiről. Vissza akart menni, és kész. Liverpool, New York, Liverpool, Rio de Janeiro, Boston, Cork, Lisszabon, Santiago de Chile, Rio de Janeiro, Antillák, New York, Liverpool, Boston, Liverpool, Hamburg, New York, Genova, Florida, Rio de Janeiro, Florida, New York, Genova, Lisszabon, Rio de Janeiro, Liverpool, Rio de Janeiro, Liverpool, New York, Cork, Cherbourg, Vancouver, Cherbourg, Boston,
és
Liverpool,
akkor
Rio
ott
de Janeiro,
az óceán közepén leesett a gép.
New York, Liverpool.
Engem ez a dolog a képekkel mindig fejbe vágott. Ott lógnak évekig, aztán egyszer csak ok nélkül, mondom, teljesen ok nélkül, zsupsz, leesnek. Ott lógnak egy szögre akasztva, senki se ér hozzájuk. Mégis egy adott pillanatban, zsupsz, mint egy kődarab, leesnek. Körülöttük a lehető legnagyobb csönd, minden mozdulatlan, még egy légy sem röpköd a közelben. Ők meg zsupsz. Ok nélkül. Miért épp abban a pillanatban? Ki tudja? Zsupsz. Mi lehet az, ami rávesz egy szöget arra, hogy úgy döntsön, nem bírja tovább? Lelke van szegénykének, neki is? Döntéseket hoz? Hosszasan megvitatta a képpel előzőleg, de igazából nem tudták, mit évők legyenek. Minden este visszatértek rá, éveken át, aztán végül kitűztek egy adott órát, egy percet, egy pillanatot, és akkor zsupsz. Vagy már kezdettől tudtak mindent, azok ott ketten. Minden meg volt már beszélve. Nézd, én 7 év múlva kiszállok a buliból. Nekem jó, oké, megegyeztünk. Tehát május 13-án, oké, 6 óra felé. Ne is, inkább 5:45-kor. Jó, rendben, hát akkor jó éjszakát. Jó ét. 7 év elteltével, május 13-án, 5:45-kor, zsupsz. Felfoghatatlan. Egyike azoknak a dolgoknak, amelyekbe jobb nem belegondolni, mert csak bedilizik az ember. Amikor egy kép leesik. Amikor egy reggel arra ébredsz, hogy már nem szereted. Amikor kinyitod az újságot, és azt olvasod benne, hogy kitört a háború. Amikor látsz egy vonatot, és arra gondolsz, el kell innen mennem. Amikor a tükörbe nézel, és rádöbbensz, hogy megöregedtél. Amikor az óceán közepén Novecento a tányérjából rámemelte a tekintetét, és azt mondta, 3 nap múlva New Yorkban leszállok erről a hajóról. Teljesen paf lettem. Zsupsz. Egy képnek ugyebár nem tehetsz fel kérdéseket, de Novecentónak igen. Egy kis ideig békén hagytam, aztán elkezdtem ostromolni a kérdéseimmel. Meg akartam érteni a miértjét. Kellett, hogy legyen valami oka. Az nem lehet, hogy valaki 32 évet töltsön egy hajón, aztán csak úgy hirtelennyében leszálljon róla, mintha mi sem történt volna. Anélkül, hogy a legjobb barátjának bármiféle magyarázatot is adna. Anélkül, hogy bármit is mondana neki. Valamit meg kell néznem odalent, mondta. Mit? Nem akarta megmondani, és meg is lehet őt érteni, mert végül, amikor mégis megmondta, az, amit mondott, ennyi volt. A tengert. A tengert. A tengert. Most szóljanak hozzá! Mindenre gondolna az ember, de erre igazán nem. Nem akartam elhinni. Úgy éreztem, csak hülyét csinál belőlem. Nem akartam elhinni. Novecento, 32 éve, hogy láthatod a tengert. Innen. Én amonnan akarom látni. Az nem ugyanaz. Édes Istenem, mintha csak egy kisgyerekhez beszéltem volna. Oké, hát várd meg, hogy a kikötőbe érjünk, hajolj ki a korláton, és nézd meg jól magadnak. Az ugyanaz. Az nem ugyanaz. Ki mondta ezt neked? Egy Buster nevű fickó mondta neki. Lynn Buster. Egy földművelő paraszt. Egyike azoknak, akik 40 éven át hajtanak, mint a barom, és életükben nem láttak mást, csak a földjüket, és egyszer vagy kétszer a néhány mérföldnyire lévő nagyvárost vásárnapján. Csak hogy aztán az asszály mindenét elvitte, a felesége otthagyta, egy tudom is én miféle prédikátorral ment el, és a gyerekeit elvitte a láz, mind a kettőt. Szóval egyike azoknak, akik szerencsés csillagzat alatt születtek. Így hát egy szép napon fogta a cókmókját, és gyalog nekivágott Angliának. Meg sem állt Londonig. De tekintve, hogy nem valami jól ismerte az utakat,
London helyett egy jelentéktelen kisvárosban kötött ki, ahol azonban, ha tovább ment az ember, és kétszer balra kanyarodva megkerült egy dombot, egyszer csak váratlanul meglátta a tengert. Még soha életében nem látta. Szíven ütötte. És ha hinni lehet a szavainak, megmentette őt. Azt mondta, mint egy hatalmas üvöltés, egyfolytában csak kiabál, és ezt kiabálja. Felszarvazottak serege, az élet végtelen, fogjátok már fel végre, végtelen! Ő, Lynn Buster még soha nem gondolt erre. Egyszerűen nem volt alkalma addig, hogy erre gondoljon. Mint valami forradalom. Olyan volt ez ott, az ő fejében. Lehetséges, hogy Novecento, hogy ő is... Ez a dolog még soha életében nem jutott eszébe, hogy az élet végtelen. Talán sejtett valamit, de még soha senki nem kiabálta ezt így neki. Végül ezerszer elmeséltette Busterrel ezt a sztorit a tengerrel, meg minden, és aztán úgy döntött, neki is ki kell próbálnia. Amikor nekiállt, hogy elmagyarázza nekem, olyan képet vágott, mintha legalábbis a robbanó motor működését magyarázná. Tudományos magyarázat volt. Akár évekig is itt maradhatok, de a tenger nekem már semmit sem fog mondani. Én most kiszállok. A földön, és a földből fogok élni. Hosszú évekig. Normális emberré válok. Aztán majd egy nap nekiindulok, odaérek valamelyik parthoz, felemelem a tekintetemet, és meglátom a tengert. Ott lesz előttem, és én hallgatni fogom, ahogy kiabál. Arról van szó, hogy szerettem Novecentót, és azt akartam, hogy előbb vagy utóbb leszálljon a hajóról, és hogy a szárazföldön élőknek zongorázzon, és hogy feleségül vegyen egy helyes nőt, és hogy gyerekei legyenek. Szóval az életben szokásos dolgok, melyek ha nem is mindig végtelenek, de akár szépek is lehetnek, ha egy kicsit szerencsés vagy, és ha te is igazán úgy akarod. Szóval azt a tengerrel kapcsolatos sztorit én abszolút sületlenségnek tartottam ugyan, de ha által a Novecento elszánta volna magát arra, hogy leszálljon a hajóról, hát akkor ott tegye meg a fene. Úgyhogy a végén arra gondoltam, talán jobb is így. Mondtam neki, hogy az érvelésében nincsen semmi hiba, és hogy boldog vagyok. Tényleg. És hogy neki ajándékozom a teveszőr kabátomat. Micsoda nagy szám lesz, amint majd lépked lefelé a lépcsőn a teveszőr kabátban. Egy kicsit meg is hatódott. De ugye meglátogatsz néha odalent. Istenem, gombótot éreztem a torkomban, mint egy kő, akkorát. Én azt nem bírom ki, ha ilyeneket mond. Utálom a búcsúzkodást. Nekiálltam hát röhögni, ahogy csak bírtam. Olyan szörnyű volt. És mondtam, hogy persze, meglátogatom, és majd megfuttatjuk a kutyáját a réteken. És a felesége sült pulykát fog készíteni nekem. Meg mit tudom én még milyen baromságokat mondtam, és ő csak nevetett, és én is, de a szívünk mélyén mindketten tudtuk, hogy a valóság nem ez. A valóság az, hogy mindennek vége, és nincs mit tenni. Ennek egyszer be kellett következnie, és most bekövetkezett. Danny Burman, T.D. Lemon Novecento leszáll a Virginianről, New York kikötőjében, február egyik napján. A tengeren leélt 32 év után lemegy a szárazföldre, hogy láthassa a tengert.
Alessandro Baricco Novecento című írásának harmadik részét Csulya Imre előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt. Elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink, Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 11. részét Dér Gabriella színművésznő olvassa fel.
Lawrence Freeman Belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció. Az időszentsége. John atya mantráról szóló tanításában rábukkanhatunk egy olyan mondatra, amely értékes felismerést fogalmaz meg a meditáció útjával kapcsolatban. Nagyon egyszerű mondatról van szó. Ha hirtelen váltással új mantrát kezdünk mondani, kitoljuk a meditációban való előrehaladásunk idejét. Az ember nem igazán várna ilyen megállapítást John Maintől, mert általában nem beszélt arról, meddig tart a meditáció céljának elérése. Annak azonban tudatában volt, hogy lehetséges az előrehaladás, s ezért késleltetni is tudjuk előrehaladásunkat. Az általunk alapul vett tanítás hagyománya bátorítóan hat ránk. Nem az a célja, hogy új gondolatokat nyújtson számunkra, és nem is abban segít, hogy ügyesebben írjunk vagy beszéljünk a meditációról. A hagyomány rendszeresen visszaterel minket az egyetlen lényeges feladathoz, amelyet teljesítenünk kell. A tanítás, amelyet követünk, megerősít minket, hiszen emberek vagyunk, rászorulunk a megerősítésre, és fontos, hogy mindig ugyanaz a táplálék erősítsen meg minket. Megerősödik a reményünk, megerősödik a hitünk, ha pedig kudarcba ütközünk, bátorításra, megerősítésre és szellemi lendületre van szükségünk az újrakezdéshez. Még a kudarcainkat is meg kell tanulnunk úgy kezelni, hogy távolságot veszünk önmagunktól. Be kell látnunk, hogy nem csupán ennek vagy annak a megtételében vallottunk kudarcot, hanem a szeretetet nem tudtuk megfelelőképpen viszonozni. Ha ebben a megvilágításban látjuk kudarcainkat, valójában hozzásegítenek ahhoz, hogy mélyebbre jussunk. Akkor jutunk el önismeretre, ha a mélyben rejlő szeretetre, nem pedig önmagunkra irányítjuk figyelmünket. A tanítás tehát azért van, hogy a mélybe vezessen és bátorítson minket. Nem azért kapjuk, hogy önelégültek legyünk tőle, szó sincs arról, hogy hibáink és kudarcaink rendjén valók lennének. Azon kell lennünk, hogy egyre kevesebb hibát kövessünk el. A tanítás folyamatosan arra nevel, hogy ne legyünk önelégültek, az önelégültség pedig abban is megnyilvánul, hogy könnyedén napirendre térünk hibáink fölött, azaz könnyűszerrel kompromisszumot kötünk. Az úton, amelyen járunk, mindvégig jelen van egy tűhegynyi kicsiny pont, amely hamisítatlan idealizmust képvisel. Az abszolútum tűhegynyi pontja, amely soha nem tűnik el előlünk. Ez a kicsiny pont mutatja, hogy hol tartunk az úton. És a tanítás is ebből a pontból érkezik hozzánk, kompromisszumok nélkül, de emberi, szeretetteljes és krisztusi vonásokkal. Ezért kiemel minket abból a szellemiségből, amelynek hatására kompromisszumokra és önelégültségre hajlunk. Ugyanakkor egyáltalán nem kelt bennünk félelmet. Ha az élet más területein, a házasságunkban, munkahelyünkön, egészségügyi téren penderülünk ki önelégültségünkből, könnyen idegesség és félelem vesz előtt rajtunk. De ha a lelki úton, ami életünk egész útja történik velünk ugyanez, valójában a mélyebb béke állapotába kerülünk. Ezt azonban csak akkor élhetjük át, ha hagyjuk, hogy kipenderüljünk abból, amiben vagyunk. Kijózanító, sőt ijesztő az a gondolat, hogy el lehet vesztegetni az időt. Néha túl kesztyűs kézzel bánunk magunkkal, azt gondolva, hogy minden úgy történik, ahogyan történnie kell. E bizonyos szempontból kétségkívül így is van. Ettől azonban még nagyon is igaz, hogy a dolgok más irányt vehetnek, ha engedjük, hogy megérintse minket az említett tűhegynyi pont. az abszolút tanítás. Előfordulhat, hogy kitoljuk fejlődésünk idejét, és valójában mindannyian pontosan tudjuk, hogy ezt is szoktuk tenni. Semmi okunk azonban arra, hogy kétségbe essünk emiatt, mégpedig azért nincs, mert Krisztus tanítása jelen van számunkra, és megváltó erejű szeretete hatást gyakorol ránk. Megvan viszont az ára, ha elpazaroljuk az időnket. Be kell hoznunk azt az időt, amit eltékozoltunk. Utunk természetéből következik sürgető igénye sorsunknak, hogy behozzuk, amit elvesztettünk. Nagy részt az eltékozolt időpótlása áll a hátterében mindannak, amit nehézségnek érzünk utunk során. Utunknak sokkal olajozottabbnak kellene lennie. Soha nem lenne hiány a nehézségeknek, az üldöztetésnek, de sokkal örömtelibb is lehetne. És sokkal nagyobb erővel tudna tanúságot tenni a világ előtt. De mi pontosan a lényege a haladásnak, és hogyan lehet elpazarolni az időt? Úgy haladunk előre, hogy behatolunk a jelen pillanatba, két lábbal a földön állva éljük az életünket, együttérző és tevékeny kapcsolatot ápolunk másokkal, annak tudatában, hogy Isten örök pillanata behatolt az életünkbe, amely e pillanat előterében bontakozik ki. A múlttal vagy a jövővel kapcsolatos aggályaink valójában csak fékezik Isten örök pillanatának erejét, mivel illúziót szegeznek szembe a valósággal. Ezért állandóan azon törjük a fejünket, hogyan élhetnénk a jelen pillanatban. Nagyon egyszerű a válasz. Nem szabad elpazarolnunk az időt. Ez pedig egészen kézzelfogható és konkrét dolgokat jelent a hétköznapi életben. Nem szabad jelentéktelen apróságokra fecsérelnünk az időnket, nem szabad szórakozottá válnunk, és kerülnünk kell mindent, ami szórakozottá tehet. Nem szabad úgy beosztanunk az időnket, hogy olyan sávokat is szabadon hagyunk, amikor csak úgy lebzselhetünk. Az ilyesmi merő időpazarlás. Nem azért, amit teszünk, hanem azért, amiért tesszük. A szórakozottság a motivációnkhoz, nem a cselekedeteinkhez kötődik. Sürgésforgás közepette ugyanúgy elpazarolhatjuk az időnket, mint semmit tevéssel. Minden keresztény közösség, amely elkötelezi magát a jelen pillanatnak, tudatában van az idő értékének, sőt az idő szentségének, ahogyan annak is, mekkora szentségtörő ostobaság, ha elpazaroljuk az időt. Az ilyen közösségek nyitottak Isten erejére, amely csak Isten jelen pillanatában tapasztalható meg, a mi idő körül forgó gondolataink közepette semmiképpen sem. Az ilyen közösségekben és mindazok életében, akikkel kapcsolatban vannak, az egyedül lét magánnyá változik. A magány pedig a közösség alapja lesz. Szomorúságunk elpárolog, mert erőfeszítéseink már a többiek boldogságát célozzák. Ilyen következményekkel jár a meditáció a hétköznapi életben, és ezért alakítja át hétköznapi életünket Isten életévé.
Freeman belső fény a tiszta imádságként végzett meditáció című művének 11. részét hallották. A felolvasó Dér Gabriella volt. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Bartók Beáta volt. Elhangzott műsorunkat kedden 14:35-től megismételjük.